Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Március 1-től tölti be ezt a posztot, azóta kapcsolódik össze a klímapolitika és a körforgásos gazdaság. Előbb itt talán mindenki könnyen meg tudja határozni, hogy milyen terület, de mit jelent a körforgásos gazdaság, és pláne milyen feladata van önnek és a tárcának ebben az ügyben?
Körforgásos gazdaság valójában egy szemléletmódot igényel, ez nem egy új keletű dolog. Most kicsit hajlamosak vagyunk úgy tenni rá, mint hogyha ez valami újdonság lenne, inkább ez egy jól felfogott érdek. Azért a társadalmakat, hogyha megnézzük, több ezer éve úgy működnek, hogy mindent, amit lehetséges, azt visszaforgatnak. Nyilván ennek van egy hatékonyság növelő tényezője.
Mondjuk a disznóvágásra gondolhatunk? Mert ugye szerencsétlen disznóberébe töltjük vissza önmagát.
Így van, egy klasszikus ilyen a disznóvágás, vagy hogyha ezen a témakörrel maradunk, akkor a tyúk tollának a felhasználása. Ez lehet ilyen egyedi is, de egyébként ezeket nagyobb skálán is értelmezhettük a múltban. Ugye az elmúlt pár tíz évnek az a trendje, ez a globalizáció, aminek nyilván nagyon sok pozitív hatása is van a társadalmaknak a jólétre, a gyarapodásra. A globalizációban viszont kialakult egy olyan testtartás, hogy kitermeljük az anyagot, előállítjuk, nyilván ez mind a kettő borzasztó nagy energiát igényel, ezt használjuk, és utána eldobjuk. Mostanra értünk el nagyjából a történelmek annak a szakaszára, hogy ez belátta az emberiség, hogy ez a modell, ez így nem fenntartható a jövőre nézve, és ezért elindultak azok a mechanizmusok és az a gondolkodás, hogy hogy lehetne egy körforgásos gazdasági modellt kialakítani. Ez nem egyik napról a másikra történik. Ennek is, mint ahogy a zöld átmenetre, amire valószínűleg beszélünk majd a későbbiekben, ennek kell egy bizonyos idő, erre kell egy-egy olyan iparág, egy-egy olyan szakterület, ami húzó lehet, és jó példával tud szolgálni a többi számára. Gyakorlatilag a körforgásos gazdasági modellnek a lényege az nem az, hogy mondjuk ha elromlott a tévém, akkor azt átfordítsam és kerti bútor csináljak belőle, ez is nagyon hasznos tud lenni, és nyilván van egyéni felelősség és egyéni lehetőség, de valójában itt már önmagában a gyártási kapacitásoknak a akként való megtervezéséről van szó, hogy az adott terméknek az életciklusa végén már arra is gondoljunk, hogy akkor mi történik vele. Sőt, ezentúl nem csak a gyártásra vonatkozik, hanem a teljes ellátási lánc, ami emögé a termék köré csoportosul, mondjuk egy tévé esetében műanyag, fém, csipek, elektronikai eszközök, hogy ennek a teljes ellátási láncnak ez ne az legyen, hogy kitermeljük, legyártjuk, elhasználjuk, beépítjük, elhasználjuk és eldobjuk, hanem minél tovább próbáljuk meg ezeket az alapanyagokat a körforgásban tartani, minél többször próbáljuk ezeket felhasználni.
Viszont ugye vannak olyan ipari igények, illetve olyan tendenciák, amelyek épp az ellenkezőjét mutatják. Míg régen megvettünk egy mosógépet, és 30 évig használtuk, most ha 10 évig működik egy mosógép, mindenki nagyon boldog, hogy hú, ez mennyire jól bírta.
Kétségtelen, hogy van ilyen személyes tapasztalása szerintem mindenkinek, minden háztartásban vannak ilyen eszközök. Ugye pont ez az, amit az előbb említettem, a globalizációnak, ennek a fogyasztás központú szemléletnek az egyik velejárója, hogy bizonyos termékeket nem is érdemes 3-4 évnél tovább tervezni, mert az ember úgyis újat fog venni, illetve nyilván az ekköré csoportosuló marketing is erre késztethet bennünket. Én azt gondolom, hogy egyre több olyan terület van, ahol ez már kivilágosodott, hogy nem fenntartható, nem működhet így, de ahogy mondtam, ennek kell egy bizonyos átmeneti időszak, amíg egy-egy iparág ezt felveszi és újra tudja alkalmazni. Például ilyen az üvegeknek, a klasszikus sörös üvegeknek az esete, hogy most ugye megint begyűjtjük, megsemmisítjük, újra termeljük, és elindult legalábbis az Európai Unión belül egy olyan folyamat, hogy úgynevezett több utas üvegeket kezdenek el használni, tehát egyszerűen csak kimossák, fertőtlenítik, és akkor az egész folyamatot meg tudtuk spórolni.
Mert hogy úgy olcsóbb és gazdaságosabb, ha csak kimosuk, és nem pedig zúzzák, olvasztják, ide viszik, oda viszik, talán.
Bizonyos feltételek között igen, bizonyos termékeknél ez abszolút megállja a helyét, és ezért kell ebbe több fejlesztést és több pénzt belerakni nem csak a érintett gyártóknak, hanem össztársadalmi szinten, hogy ezeket jobban meg tudjuk találni. Korábban az én gyermekkoromban ez így történt, tehát nem is volt még ez olyan régen. Aztán elment a nyugati világ egy másik irányba, hogy akkor gyűjtsük össze, szelektíven kezeljük, és akkor újra termeljük az egészet. Sok esetben nincs ennek feltétlenül gazdasági racionalitása. Sok esetben persze van, ez leginkább technológia függő.
És ha már gazdasági racionalitás, kiszámolja azt ki, illetve kiköveti azt, hogy melyik olcsóbb, melyik drágább, sőt, hogy melyiknek van nagyobb vagy kisebb, divatos szóval élve, zöld lábnyoma. Mert hogy ugye, amikor 30 évvel ezelőtt sorbáltunk az ABC-ben 10 percig, és ott csörgött mindenkinél a sörös üveg, akkor úgy gondoltuk, hogy ez nagyon jó. Csak ugye utána azokat a sörös üvegeket teherautóra rakják, akkor jó kis zírre elvitték, kimosták, elvitték egy másik helyre, szóval nagyon hosszú utat járt be. Majd utána azt mondták, hogy azért jó újra gyűjteni, újra hasznosítani, mert akkor nem kell pontosan ugyanahoz a céghez vinni, mert különböző cég, különböző üveg, egyik boros, másik sörös, harmadik pedig üdítős, és azt mondták, hogy az a gazdaságosabb, annak van kisebb lábnyoma. Szóval ezt ki figyeli, ki méri? A cégek, a minisztérium, az unió, környezetvédő szervezetek?
Én azt gondolom, hogy mindenki méri, és kell is, hogy mérje, hiszen mindenkinek van szerepe és felelőssége ebben a körben. Ezeknek a változása, hogy egyébként most épp melyik kerül előtérbe, ez nagyon sokszor függ a technológia fejlettségétől, függ ezektől az úgynevezett ellátási láncoktól, tehát honnan lehet esetleg olcsóbban, jobban, könnyebben beszerezni alapanyagot. Igen, hogyha van egy ilyen lineáris fogyasztási lánc, hogy már pedig sokkal olcsóbb újat vásárolni, ki tudja, hogy a föld még égtájáról, akkor a piac arra fog elmozdulni. A vásárlóknak nyilván ez máskülönben drágítaná az egyes termékeket. Az államnak itt az a szerepe, hogy megtalálja pont ezeket a területeket, ahol ez racionalizálható, ahol egyébként egyfajta külső függőség is csökkenthető. Ezeket támogassa, ezeket próbálja meg katalizálni, és hogyha kialakul egy körforgásos gazdasági modell, és azt mondom, ez nem egyik napról a másikra fog történni, még egy-egy szektoron belül sem, akkor nem kell például az adott gyártónak és a fogyasztónak azt figyelni a hírekben, hogy vajon a szuezi csatornán elakadt egy teherhajó, vagy nem tudom, a hormozi szorost lezárják el. Hiszen ott van az alapanyag, újra tudjuk hasznosítani, nincs ez a kitettség. Ez viszont nagyon nehéz megmondani, hogy melyik az az iparág, amelyik feketén vagy fehéren működik. Ez egy folyamatosan változó tendencia, és ebbe van felelősségünk és szerepünk, hogy ezeknek a számát csökkentsük, és minél több ilyen területen Magyarországon is kialakítsunk egy körforgásos gazdaságot. Nagyon sok ígéretes terület van egyébként.
És akkor mondjuk maradva a csomagolóanyagoknál, a minisztériumban kiszámolják, illetve mérik, felméréseket készítenek, tanulmányokat arról, hogy inkább bezúzva, olvasztva, újraöntve, vagy pedig visszaváltva, és hogyha azt találják, hogy éppen a másik, mondjuk itt divatosabb, akkor olyan szabályozást hoznak, hogy ne az legyen a megérő, ne az érje meg jobban?
Minisztérium is csinál e fajta felméréseket, kutatásokat és elemzéseket. Rendkívül sok szervezet van, nemzetközi és hazai, akik szintén. A magyar szabályozás tekintetében azért nem lehet eltekinteni az Európai Uniós szabályoktól. Gyakorlatilag az ad egy keretet, amiben nekünk mozognunk kell. Nyilván ezek a keretek néha többlet terhet raknak a vállalkozások is az egyes tagállamok számára, néha többet, mint ami számunkra, vagy a mi megfontolásunk, vagy pozíciónk alapján ez indokoltnak tűnik. Vannak ilyen különböző vadhajtások, például itt a műanyag eszközöknek a használata kapcsán, ugye itt a kupakot szokták nagyon sokszor kritizálni. Alapvetően ezek rendeleti és irányelvi szintű jogszabályokhoz kell hozzávarnunk a magyar szabályozást, és hát amikor azt érzékeljük, hogy a realitásoktól kicsit kezd elszaladni a szabályozás, akkor azt így próbáljuk érvényesíteni, amilyen fórum rendelkezéssel.
Beszéltünk, vagy legalábbis én említettem a mosógépeket vagy hűtőgépeket. Az unió szinten a 27-ek, illetve Magyarország bele tud-e abba szólni, hogy meddig működjön, milyen szavatossága, pontosabban, hogy milyen hosszan kell működőképesnek lennie egy-egy elektronikus eszköznek, mert mondjuk oké, hogy egy telefont 3 évente lecserél a 18 éves fiatal, mert hogy jön egy újabb modell, de az működőképes lesz, és egy másik kérdés az, hogy valóban tönkre mennek a berendezések. Elkopnak, vagy láthatóan a műanyag úgy van elvékonyítva, legalábbis ugye a városi legenda szerint, hogy az elpattanjon 5 év alatt, szóval erre lehet hatással, akár a magyar jogalkotó, akár a közösség, a 27-ek, az Európai Unió, hogy mondjuk egy távol-keleti gyártó, amely egyébként jó termékeket állít elő, olyan mosógépet készítsen, ami 10 év múlva is működik, és nem megy tönkre 4 év múlva?
Lehet. Jogi keret erre adott. Vannak is egyébként ilyen próbálkozások. Bizonyos termékeknél tudnék én is párat sorolni, pont egy ilyen mosogatógép esetében van ezeknek az alján egy tálca, és az lehet fém vagy nagyon vékony műanyag, és akkor valóban mire hazaviszi az ember, addigra már elpattant is, elveszítette a garanciát. Ilyenek léteznek. Ezeken érdemes javítani. Mindezt azért azzal a szemüveggel, vagy azzal a szemüveggel is, hogy ez milyen versenyképességi hátrányt tud okozni akár az európai gyártóknak, hiszen minél kevesebb terméket adnak el, minél kevesebbet tudnak akár szervizelni vagy javítani, akkor mindeközben pedig, hogyha olcsó kínai terméket veszünk, akkor előállhat az a helyzet, hogy továbbra is megéri 3-szor megvenni az olcsó kínai terméket, mint egy jó minőségű ilyen európai gyártást, jó eszközt, ez lehet telefon, mosogatógép, akármi. Szóval ennek a helyes arányát kellene valahogy megtalálni. Nyilván ez emiatt a folyamatosan szigorodó szabványok miatt, azért ez egy EU által generált szabványok miatt, ez könnyen egy versenyképességi hátrányt is okozhat, aminek azért nagyon sok szektorban látjuk már a hatását, hogy amíg mondjuk, ha már említette, Kína gyakorlatilag egy központi akarattal nagyon könnyen meg tud valósítani, és egy-egy szektort nulláról 10 év alatt a világ élvonalába tud emelni, azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban, mint másik fő gazdasági rivális esetében támogatáspolitikával, adókedvezmények csökkentésével, állami kölcsönökkel segítik ezeket az iparágakat, addig van az Európai Unióban egy ilyen állandó büntetési vágy meg kényszer, hogyha sokat bocsájtasz ki, akkor nem azt finanszírozom, hogy te hogy tudnál technológiát váltani, hanem megbüntetlek. És ugyanez ez a szemlélet érvényesül a körforgásos gazdaság által érintett termékeknél, hogy van egy ilyen alapvető rossz testtartás, hogy állandóan büntetni akarunk, ahelyett, hogy egyébként valamilyen ösztönzőt raknánk bele a rendszerbe. És ezért van az, hogy évtizedes kérdés ez, hogy az Európai Unió versenyképessége megtartható-e. Itt csapódnak le ezeknél a konkrét ágazatoknál ezek a kérdések.
És akkor talán egy jó példa, hogy azért az elmúlt években a jótállás kérdése változott. Úgy lehet rávenni a kereskedőket, pontosabban a gyártókat, hogy a jótállással 2-3 év, nem csak 6 hónap, rákényszerítem arra, hogy ne selejtet, ne hamar tönkremenő portékát adjon el, és akkor kvázi nem büntettem, mert hogy azt nehéz megmondani, hogy igen, ennek a tévének 5+3 évig működnie kell. Mert ez viszonylag szubjektív.
Vannak ilyen fogyasztóvédelmi eszközök, természetesen, amik ezeket tudják segíteni. Ez nem a mi portfóliónkba tartozik alapvetően a fogyasztóvédelmi kérdés, de vannak például ilyenek is, amik szintén nagyon sokszor ezért egy Európai Uniós alapból kell, hogy kiinduljanak.
És ugye jó példákat is említett, hogy vannak olyan iparágiak, illetve olyan területek, amelyek jó példaként szolgálnak a körforgásos gazdaságban. Melyek ezek?
Magyarországon egyértelműen nyomon, vagy tetten érhető sok jó példa a mezőgazdaságban, ennek ennek is vannak történelmi okai. Cégeket nem nevesítve, de itt akkor megint a torra visszatérve, hogy arra törekszik ugye a terméket előállító, hogy minden egyes lehulló darabot, ami egyébként értéktelennek minősül, sőt, még a háztartásban is kidobnánk, újra hasznosítsa. Ennek vannak kémiai, fizikai, bármilyen megoldási lehetősége, amivel át tudja alakítani gyakorlatilag ezt a lehulló mellékterméket, újrahasznosítható terméket. Egy nagyon konkrét példa, a mezőgazdaságban kezd ez is elterjedni, hogy a csirketartó telepeknél a lehullott tollat, amit nem tudnak semmi másra már felhasználni, abból azt átalakítják fehérje porrá, amit be lehet állati eledelbe keverni. Tehát tényleg az összes létező alapanyagot át lehet alakítani valamilyen módon. A mezőgazdaság kifejezetten egy ilyen példa. Másik nyilván a hulladék gyűjtés és a hulladék kezelése önmagában, ahol másfél éve elindult nálunk az új koncessziós rendszer, ott ezeknél a PET palackoknál, a visszadobásnál azt látjuk, hogy a rendszer már 90%-os hatékonyságra is képes, ami azt jelenti, hogy amit kibocsájtunk, annak a 90%-a már visszakerül ebbe a körforgásos rendszerbe. Ez egy nagyon szép eredmény, nagyon rövid idő alatt.
Mennyi volt korábban, nagyjából 2 évvel ezelőtt?
Korábbi adatok... Teljesen más volt a rendszer, ezért nehéz összehasonlítani, de ilyen 50%-okról indulunk. Ahhoz képest ennyi idő alatt azt látjuk, hogy szinte hónapról hónapra 2-3%-kal nő az aránya. Ez egy Európában is egy rendkívül jó eredménynek tekinthető. A másik ilyen nagyon ígéretes körforgásos gazdasági szegmens az a napkollektoroknak az újrahasznosítás lesz. Ugye történt egy brutális mértékű növekedés, gyakorlatilag 5 év alatt elértünk egészen 8000 megawattra a napelemek tekintetében. Ebben van háztartás és van ipari, meg van még egy erőművi önfogyasztást szolgáló harmadik kategória is, csak hogy a nagyságrendet tudjuk érzékeltetni. Magyarország teljes áramfelhasználása átlagosan ilyen 5-6 ezer megawatt körül van. Most már van 8 ezer beépített kapacitás, tehát a zöld átállásnak ez egy nagyon jó példája.
És ugye június 13-án délben értük el azt a pontot, amikor a napelemek, az ipari méretű és a háztartási méretű napelemek biztosították a felhasználáshoz szükséges energiát. Pontosabban annyi energiaigény volt, villamos energiaigény, amennyit zöld energiával, napenergiával meg tudtunk termelni.
Igen, tehát 100%-ban képes most már arra a rendszer, hogy kibocsátásmentesen termeljen és működjön, és ebben még nincs benne a szintén kibocsátásmentes paksi atomerőmű. Ez Európában is egyedülálló, tehát hogy a zöld átállásról beszélünk, akkor ezek nagyon olyan számok, amikre igazán büszkék tudunk lenni. Na most ebből már a körforgásos gazdasági modell esetében előre kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy olyan 8-10 éven belül ezeknek a technológiai sajátossága miatt ezek el fognak használódni. Menet közben is ugye sérülhetnek, jégeső, összetörő őket, stb.
Sőt, hát ugye az első napelemek azok a 2000-es évek, 2008-2010 körül lettek beépítve, ami azt jelenti, hogy nagyjából már az akkori tervezett élettartamuk vége felé járnak, és azokat vélhetően hamarosan cserék, vagy már el is kezdték cserélni.
Így van. 15-20 év ezeknek a életideje, különböző kutatások vannak erre is, de menet közben ugye eltörhetnek kamionnal, vagy kombájnnal neki, mert egy tényleg időjárás miatt megrongálódnak. Tehát alapvetően Magyarországon ezek azok még, amik beérkeznek. De ez ugyanúgy exponenciálisan fel fog futni, mint ahogy maga a telepítése is felfutott. Úgyhogy ez egy nagyon ígéretes terület Magyarországon. Van benne arany, ezüst, még körülbelül nem tudom, 10-12 féle ritka földfém, amit onnantól kezdve, hogyha fel tudjuk dolgozni, nem kell újra kinyerni, és nem tudom, Ausztrália bányával, kínai finomításon keresztül indiai kargón elhozni egészen Magyarországig.
Többen számot mondod, hogyha ezeket feldolgozzuk, ezt Magyarországon dolgozzuk fel? Ha a napelemekről beszélünk, akkor kiépül, vagy kiépült már egy olyan iparág, egy olyan szegmens, amely kifejezetten a napelemek, ritka földfém, illetve akár arany, ezüst, egyéb fémek kinyerésére képes ipari kapacitásokat megteremtette?
Vannak erre már kezdeményezések, de ez egy felfutó iparág, pont azért, mert ahogy ön is említette, a kb. 2010-es évek legeslegelejétől indult el ez a zöld átállás, vagy ez az energiaforradalom, a megújulók felfutás, és ugyanígy egyébként beleérthetjük ebbe a szélturbináknak a lapátjait, az is egy nagyon speciális körforgásos gazdasági szemüveggel egy nagyon nehéz kérdés, mert borzasztó nehéz azokat ledarálni és újra felhasználni. Úgyhogy ez egy felfutó iparág, vannak itthoni kezdeményezések, tudomásom van tervekről is, de ez azt gondolom, hogy a következő években fog megjelenni, piacra kilépni, és onnantól kezdve nekünk, mint állam az a dolgunk, hogy ezeket a hazai szereplőket erősítsük, és akár regionális szerepet is el tudjanak érni. Nem csak nálunk volt rengeteg napelem telepítés, környező országokban is, a miénk azonban többszöröse a környező országokénak, ami egy nagy siker.
Nemzeti szinten kell ezt a körforgásos gazdaság végét, vagy ha másik oldalon nézzük, elejét szabályozni, illetve ezzel foglalkozni, vagy mondjuk uniós szinten, kontinensnyi szinten, mert azért az nem valószínű, hogy Szlovákia, Csehország, Magyarország, mindegyik állam majd rendelkezik mindegyik termék, minden portéka újrahasznosítására alkalmas iparral, mert hogy akkor tulajdonképpen a fél ország ebből állna talán.
Igen, biztosan lesz valamiféle piaci egyensúly, ami be fog állni. Nyilván, hogyha mondjuk Magyarországon jelentős mértékű feldolgozóipar van, vagy újrahasznosító napelem területén, akkor nem biztos, hogy a határ másik oldalán is fognak ilyenek létesülni. Ez alapvetően szerintem egy piaci kérdés. Itt szintén van azért egy ilyen uniós és hazai felelősség is, vagy feladat. Mi feladatunk az, hogy a zöld átállásra támogassuk azokat az innovatív cégeket, akik ebbe a versenybe akár egy európai színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani. Ez meg már egy olyan kérdés, ami a zöld átállásra vezet megint csak át, hogy ez nem csak egy környezeti kérdés, hanem ez egy gazdasági és egy társadalmi kérdés. Ennek a három fenntarthatósági elemnek egyszerre kell érvényesülni. Itt van jelentős szerepe az államnak, miatt mi már nem is inkább klímapolitikáról beszélünk magunk között, hanem egy sokkal inkább egy klímagazdasági modellről, amit a következő időszakban kívánunk élénkíteni és elindítani.
Említette néhány perccel ezelőtt, hogy nagyjából 90%-os a PET palackok visszagyűjtési aránya. Mekkora egyébként az újrahasznosítási arány, hogyha különböző területeket nézzünk meg? Ugye, mert nem csak és kizárólag a műanyag palackokat kell visszagyűjteni.
Így van, a kötelező visszaváltási rendszer, ahogy ezt a szegmensét hívjuk a körforgásos gazdaságnak, az ugye nem csak a műanyag palack, hanem amivel nap mint nap találkozunk is, ezek az alumínium dobozok és egyébként az üveg hulladék is. Itt összességében említettük ezt a 90%-os nagyon szép eredményt. Ezen túl minden egyes szegmensnek külön célértékei vannak, ezek Európai Uniós célértékek, tehát ennek is a száma ebből fakad. Itt ez nagyon különböző, nehéz lenne egy átlagot mondani, minden egyes terület más és más.
Mert hogy ugye van az elektronikus eszközöknél, van talán a veszélyes hulladéknál is.
Az is, így van. Van tényleg egy tucat olyan terület, amit így fel lehetne sorolni, autógyártásból fakadó, gumiabroncsból fakadó, van egy csomagolási termékekkel kapcsolatban. Itt mindegyiknek más is más a célértéke is. Ezek az uniós célértékek rendkívül ambiciózusak. Azt azért láthatjuk, hogy Magyarország bizonyos tekintetben kifejezetten jól teljesít, mint ahogy említettem, több tekintetben meg hozzuk az Európai Uniós átlagot. Olyan szélső értékek is vannak, hogy egy-egy hulladék áramnál Görögország 12%-os visszaváltási aránynál jár, még Németország 60%-osnál. Tehát, hogy borzasztó nagy a szórás. Ugye most indulnak igazán szembe ezek a nagyobb fejlesztések, meg nagyobb rendszerek. Itt már vannak nagyon jó számaink nekünk is Magyarországon, úgyhogy ez alapján biztató a kép. Az tény, hogy van még mit tennünk, és a partnereinket, illetve az ezen a területen tevékenykedő vállalatokat is folyamatosan arra ösztökéljük, hogy egyrészt feleljenek meg az elvárásoknak, másrészt pedig a lehetőségeikhez mérten fejlesszék ezeket a kapacitásokat. Nagyon jó példák vannak most már erre.
Mondjon akkor egy-két jó számot, illetve jó példát, amit Magyarországon van. Ami persze uniós átlaghoz képest vélhetően jó, mert valószínűleg az elektronikus eszköz visszaváltás vagy visszaszolgáltatás, begyűjtés az még a 90%-tól igencsak messze van uniós szinten is.
Ez így van, de például kiváló a biohulladék is, ugye most egy felfutó, nagy potenciált magában rejlő ág. Ott gyakorlatilag arról van szó, hogy ami visszaforgatható, amit egyébként tényleg dédanyáink gond nélkül természetesnek vettek, azt nagyon sokszor levágjuk a füvet, és kirakjuk az utcára, vagy belerakjuk egyébként nagyon sokszor a kék színű kommunális hulladéktárolóba, holott azt lehetne komposztálni, holott azt fel lehetne dolgozni, abból egyébként energiát lehet biogáz keresztül nyerni. Ez is egy nagyon jó terület, ott egyre jobb számokat látunk. Ezen túl van még a települési hulladéknál is, azt látjuk a kommunális hulladéknál, hogy egyre nagyobb az elérés, és egyre nagyobb egyébként a hatékonyság is.
Mármint, hogy ne a kertben elássák, hanem elszállítassák?
Az összegyűjtés és a reprocesszálás, vagy a feldolgozásnál. Így van. Ennek a hatékonysága is fokozatosan nő. Úgyhogy azon túl, hogy ahogy ön is említette, rengeteg terület van. Azt látjuk, hogy folyamatosan javulnak ezek az értékek, és a százalékos arányban is fokozatosan közelítjük az Európai Uniós értékeket.
Van arról adata vagy becslése, hogy mondjuk a mobiltelefon esetében mekkora a visszakerülési arány a tévékészülékek, a különböző elektronikus, akár kis, nagy háztartási gépek esetében? Mert ugye mondjuk a mobiltelefon az, amiről egyre többször lehet hallani, kedvezményeket adnak a szolgáltatók, hogy az ember visszavigye. Egyrészt azért, mert akár újra is eladhatják. Ugye vannak olyan cégek, amelyek felújítják és eladják használtan és vállaltan használtan a készülékeket. Másrészt pedig, ahogy említette, nagyon sok benne az arany, az ezüst és olyan ritka földfémek, amelyeket ha kinyernek, azok újra használhatók.
Így van. Ezek általában, ahogy ön is említi, egy-egy cégek vagy nagyobb multik becserélés útján gyűjtik ezeket össze. Ezeknek az útja azonban szerintem az Európai Unión belül nagyon szertágazó, tehát nehéz lenne azt mondani, hogy Magyarországon a visszaváltott telefonok aránya mekkora. Ezek főleg, amikor egy ilyen nagy telekommunikációs cég gyűjti be ezeket, és tovább adja feltételezhetően egy másik vállalkozásnak, akkor azt gondolnám, hogy ezek több országot, akár egész régiós szintet is érintheti. Illetve vannak kisebb cégek is, csak azoknak pedig a hatékonyságát nehéz belőni, hogy van-e akkora kapacitás, hogy egy ilyen volumenhez ez még megérje. De pont ezekről, amikről korábban is beszéltünk, hogy ezeket a ipari megoldásokat kell majd úgy felskáláznunk fokozatosan, hogy ne is legyen kérdés, hogy mekkora az újrahasznosítás, hanem azt tudjuk mondani, hogy közel 100%-ban ezek visszakerülnek egy adott pontra, és egy-két éven belül újra a kezünkbe látjuk, csak átalakítva egy másik telefon formájában.
Önmagában a körforgásos gazdaság, vagy az újrahasznosítás mennyire piacképes?
Egyre inkább piacképesebb, és piacképesebb is kell, hogy legyen. Kell hozzá innováció, kell hozzá egy jó ellátási lánc. Azt is látjuk, hogy a lokális megoldások azok, amik elsősorban jól tudnak működni. Olyan praktikus okai vannak ennek, hogy nem kell szállítani, nem kell üzemanyagköltségre, meg humán erőforrást arra pazarolni. Tehát ami lokálisan meg tud valósulni, az egyre versenyképesebb is tud lenni. Ennek pedig a külső oldala az az importfüggőségnek és a kitettségnek a csökkentése. Úgyhogy arra számítunk, hogy itt a következő években, évtizedekben ez olyan szinten fog elterjedni nem csak az Magyarországon, hanem az Európai Unióban, hogy gyakorlatilag alapvetés lesz, hogy erre kell törekedni.
És ez jó biznisz, hogyha valaki vállalkozásba kezd, vagy lehet ez jó biznisz gazdaságilag egy értelmezhető elképzelés, vagy csak és kizárólag akkor, hogyha uniós és nemzeti forrás is rendelkezésre áll?
Muszáj, hogy forrás rendelkezésre álljon, európai uniós és állami is, pont azért, mert hogy nagyon sokszor ugye induló technológiákról, induló vállalkozásokról van szó, ez lehet KKV fejlesztés, ez lehet célzott mondjuk hulladékkezelési gépekre kiírt pályázat. Erre mindre van példa. Ezeknek a kombinációja is bármikor elképzelhető. De azt gondolom, hogy egyre több olyan lesz, ami önállóan is megállja majd a helyét, és pont a napokban találkoztam egy olyan kezdeményezéssel, ami így utólag evidensnek tűnik, hogy a háztartási biohulladékot valaki egyből komposztálja, és olyan minőségi komposztot alakít ki belőle, vagy olyanná formája, ami már egy versenypiaci előnyt jelent a többi komposzthoz képest. Az ember hajlamos úgy gondolni rá, hogy komposzt, de valójában ennek is van egy kémiai aránya, ami bizonyos területeken egy kicsit módosítva sokkal jobb eredményt, tehát kimutatható 10-15%-os produktivitást tud elérni. Ezek innovatív gondolatok, sokszor emögött egy egyéni felismerés áll, egy mérnök, egy kémikus, egy nem tudom, műszerész talál rá ezekre. Azt gondolom, hogy egyre több ilyen lesz, és ezeket támogatnunk kell.
Ez már részben ugye klímapolitika, illetve klímaügyi kérdés is, de mondjuk nehéz elhatárolni a különböző területeket. Ugye mondta, hogy vannak olyan területek, ami mondjuk a fogyasztóvédelemhez tartozik, más mondjuk az agrárminisztériumhoz. Ilyen lehet például az, hogy ha az ember elmegy a Balatonra, akkor ott nem feltétlenül, sőt, biztos, hogy nem balatoni halat kap, mert ugye a balatoni halászat az már megszűnt, és akkor jön a dél-amerikai, az afrikai hal. Ez is szabályozandó, vagy szabályozható terület, hogy mondjuk ne legyen akkor a klíma terhelés, illetve hogy a körforgásos gazdaság, hát ha ott van a tó tőlem 3 méterre, akkor miért 3000 kilométerről hozok halat?
Igen, ez is a lokális termelési képességek megerősítésének az egyik lába. A másik lába azonban egy kereslet-kínálati kérdés. Valamiért ez így alakult, akár igen, itt az argentin hackről, amiről sokan nem is biztos, hogy tudják, hogy az
Még mindig nem balatoni hal.
Még mindig nem, igen, és az Atlanti óceán déli féltekéről kerül hozzánk, ami már-már egyébként hungarikumnak minősül, ettől független minket ez nem akadályoz meg abban, hogy annak tekintsük. Van nyilván itt egy mennyiségi kérdés is, hogy képesek vagyunk annyi mennyiséget előállítani, most bármelyik termékre vonatkoztathatjuk, ami az itthoni fogyasztás kiszolgálását segíti. Technológia téren nem biztos, és nem is biztos, hogy megéri. Mezőgazdasági téren azt gondolom, hogy a Kárpát-medence erre tökéletesen alkalmas. Azt azonban látjuk, hogy a klímaváltozásnak a hatásai azért nyomon, vagy tetten érhetők, tehát elég nyáron kimenni egy búzamezőre, vagy megnézni a Dunának a vízállását márciusban. Máskor meg hirtelen özönvíz szakad ránk, tehát hogy szélsőségesebbé válik az időjárás. Ehhez alkalmazkodni kell, ettől nem kell megijedni, nem kell pánikot kelteni. Ehhez alkalmazkodni kell, és ennek az alkalmazkodásnak egy olyan integráns szemléletet kell képviselni, ami az ön által is említett lokális termelékenységet, versenyképességet tudja egymással kéz a kézben előre mozdítani.
Csak hogy a fogyasztás, meg az életvitelünk, meg amit a nagymamám mondott, az pont az ellenkezőjét mutatja, mert ugyan ő feldolgozta a csirkét és a disznót 100%-ban, és talán a csirkének a csőre, meg a körme volt az egyetlen, amit nem ettünk meg valamilyen formában, vagy nem csináltunk vele akármit, csak ugye megszoktam az epret, a málnát, a cseresznyét, a medgyet. Amit már nagyon sokszor Észak-Afrikából vagy Dél-Amerikából hoznak be, sőt, rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, amit megszoktunk gyerekként, vagy amit a szüleink, nagyszüleink fogyasztottak itt Magyarországon megtermelve, azokat sokkal olcsóbb, talán olcsóbb, tőlünk több ezer kilométerről behozni. Ezt kell-e, lehet-e szabályozni, hogy a nagy áruházláncok ne utaztassák át a félvilágon azt, ami egyébként talán még megterem itt a Balaton vagy Budapest mellett is.
Igen, ez abszolút egy létező jelenség, ugye itt az a nagy kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e elfogadni, hogy a boltok polcain kevesebb termék van. Azt azért látjuk mindenféle nemzeti büszkeség hangoztatása, vagy túlzott hangoztatása nélkül, hogy azért a magyar termék nem csak, hogy kiváló minőségű, de a többi, amit akár Dél-Európából, vagy Észak-Afrikából kapunk, meg se közelíti ezt a minőséget. Ez szerintem egy nagyon fontos szempontja ennek a lokális világnézetnek, és akár a körforgásos gazdasági modellnek, hogy igenis támogassuk ezt a szegmenst, igenis vásároljunk olyan termékeket, amiket nyomon követhető módon tudjuk, hogy milyen kezelésen esett át, és a környezetünkben termeltek.
De ez vásárlói szemlélet kérdése, nem pedig mondjuk szabályozói kérdés.
Így van. Az, hogy egyébként mennyire lehet ezt szabályozni, az megint onnantól kezdve egy nehéz kérdés, hiszen egy versenyképességi kérdésről van szó. Hogyha kitiltjuk a mexikói avokádót az Európai Uniós piacról, vagy a magyar piacról, akkor azt viszont nem fogjuk tudni reprodukálni. És nyilván nem fogunk tudni decemberben epret termeszteni Magyarországon. Tehát itt valamiféle olyan egyensúlyt kell megteremteni, hogy mi az, ami még itthon előállítható, azt én azt gondolom, hogy azt a maximálisra kell felfejleszteni. És vannak egy ilyen kényelmi szolgáltatáshoz hasonlítható téli eper, azt viszont egy felelősségteljes fogyasztási attitűddel lehet megítélni, hogy már pedig van-e szükség decemberben eperre, vagy nem. Ez átvezet inkább egy ilyen életviteli kérdésé, amit azt gondolom, hogy mindenki magának kell, hogy megtaláljon. Az biztos, hogy a körforgásos gazdasági modellnek a szívelek a lokalitás, és mi ezt szeretnénk támogatni, ezt szeretnénk elősegíteni, legyen ez szó természetesen mezőgazdaságról, vagy bármilyen más ipari tevékenységről.
Említettük a támogatásokat is, az Európai Uniós források ezekre a területekre rendelkezésre állnak, illetve mennyi nagyjából a hazai forrás, amit erre tudnak fordítani, a körforgásos gazdaságra, vagy akár a klímapolitikai célok elérésére?
Változó, ez állandóan egy téma, ugye, hogy a Európai Uniós források miként érkeznek meg. Én azt gondolom, hogy szükség van forrásokra, hogyha nem elérhető megfelelő mennyiségű vagy megfelelő időben Európai Uniós forrás, akkor az állam kész arra, hogy ezeket finanszírozza, ezeken jelenleg is dolgozunk. A következő időszakban több ilyen terveink szerint meg fog jelenni, és szektor specifikusan szeretnénk olyan elsősorban kis és középvállalkozásokat segíteni ezeken a területeken, akiknek ez egy technológiaváltást vagy egy szintlépést tud eredményezni. Ezáltal pár éven belül ennek a körforgásos gazdasági modellnek akár jó példáivá is válhatnak.
A pénzvisszatartás érinti tehát mondjuk a körforgásos gazdaságot is?
Pénzvisszatartás az egy holisztikus kérdés.
Uniós szinten persze.
Igen, természetesen egy holisztikus kérdés. Nálunk is van érintettség, de a kollégáimmal régóta azon dolgozunk, hogy ezeket tudjuk más forrásból, más megoldással pótolni. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk is, és fogunk tudni érdemben fejleszteni.
Hol tartunk a hazai klímapolitikai célok elérésében? Akár üvegházhatású gáz kibocsátás.
Hazai klímapolitika terén azt gondolom szintén, hogy nagyon jó eredményeink és számaink vannak. Rengeteg kritikát lehet hallani. Maga a klímapolitika is egy nagyon nehéz terület, mert borzasztóan polarizált. Mindenkinek nagyon karakteres véleménye van, és ehhez nagyon sokszor nagy hangzavar is társul. Ugye két szélsőség van, aki mindent tagad, nincs itt semmi látnivaló, és ne is beszéljünk róla. Én azt gondolom, hogy ez egy helytelen testtartás, tehát egy létező dologról igenis beszélni kell. És a másik pedig ez az alarmista, elveszünk, nincs mit tenni, és akkor ez kulminálódik ilyen szélsőséges veganizmusban, egyébként klímaszorongásban ki tud fejeződni. Ez mind a kettő helytelen, mert elviszi a fókuszt arról, hogy miről kellene valójában beszélnünk. Én azt gondolom, hogy a klímaváltozás önmagában egy tudományos tény, ennek rengeteg irodalma van, szakirodalma van, ezekre érdemes fókuszálni, a többire, a többit valahogy ki kell zárnunk. Nyilván itt van világnézeti kérdés, van közpolitikai kérdés, van mindenféle ideológia, ami ebbe beférkőzött. Ezek a viták helyes, hogyha le tudnak zajlani, de nekünk, akik a szakpolitikai részét fogjuk meg, ezeket meg kell próbálnunk kizárni, és arra fókuszálni, ami ténylegesen történik.
Mondjuk, ha az üvegházhatású gázkibocsátást nézzük, akkor hol tartunk most, milyen vállalásaink vannak, és mennyire állunk jól ezekben?
Én azt gondolom, hogy kifejezetten jól állunk Európai Uniós átlaghoz képest. Ugye mindig ez a mérce, hogy Európai Uniós társainkhoz képest hogy állunk. Itt a kiinduló pont az 1990-es év, ugye az Európai Uniós szabályokból következtethető, vagy vezethető ez is le. 1990 óta, egy másfél évvel ezelőtti számot mondok, mert mindig csúszik az adatszolgáltatás és annak az elszámolása, az nettó 47%-on áll. Annyit csökkentettünk ez alatt a 34 év alatt, amit csak így kontextusba helyezve a teljes Európai Uniós átlag 37%. Tehát több mint 10%-kal jobban teljesítünk, mint az Európai Uniós átlag, és egyébként pedig a korábbi céljainkat pont emiatt, hogy már meghaladtuk, ezért felemeltük 2030-ra 50%-ra. Tehát sikerült elérnünk azt relatíve rövid idő alatt, pár év alatt, hogy a megújulók térnyerésével, az energiahatékonyságnak a fejlesztésével.
Kevesebb szén elégetésével.
Abszolút. Így van. Van itt is egy ilyen általános toposz, hogy hát nem is értünk el valójában semmit, mert hogy az 1990-es évek legelején összeomlott a nagy ipar, meg a nehézipar, és hogy ettől van az egész. Ez tényszerűen egyszerűen nem igaz. Nyilván látszódik egyfajta beesés ott a 92-94-ig tartó időszakban, de onnantól kezdve úgy sikerült fokozatosan egy stabil menetrendet tartanunk a kibocsátás csökkentésben, hogy közben a GDP-ink, közben a termelékenységünk meg fokozatosan nőtt. És ez a mutató, hogyha mondjuk Svédországgal hasonlítjuk össze a magyar GDP és az üvegházhatású gázok kibocsátásának a mutatóját, akkor kétszeresével verjük Svédországot. Ez szerintem egy nagyon nagy eredmény, és arra számítunk, hogy a következő időszakban is ez a tendencia fog folytatódni.
Néhány perc van már csak a műsorból, úgyhogy mindenképpen a klímapolitikai lépések jelképévé vált PET-palasz kupakról is szeretnék kérdezni, hogy ennek mi értelme van?
Igen, a PET-palack az még nem hallottam olyan embert, aki dicsérte volna az ott maradt, vagy ott ragadó kupakot. Ez egy Európai Uniós szabályozás, ahogy az elején is említettem, hogy azért vannak olyan vadhajtásai ennek az Európai Uniós központi direktíva csomagnak, ami nehezen érthető, és biztosan nem az állampolgárok kényelmét szolgálja.
Azt mondják, hogy ne dobáljuk szét a kupakot. Én eddig se dobáltam szét, de oké, elfogadom, hogy valaki szétdobálja. Ehhez képest most az orromból kell kihúzni általában, ha iszom egy fél literes palackból.
Igen, én is szoktam nézni az utcán, most már mióta feladatommá vált a PET palackok nyomonkövetés, hogy az emberek hogy küzdenek ezekkel, főleg, hogyha nem tudom, egy kisgyermeket tart közben,
egy babakocsit. Egy fél literes üdítőt azért, hogy mondjuk ebben a hatalmas melegben ne száradjon ki.
Igen.
Szóval miért kell rá applikálni, hogy ne lehessen lehúzni, hogy ott maradjon, hogy mi értelme van ennek, legalábbis mi a célja ennek?
Van erre egy kiváló megoldás, sokan ugye letépik ezt a kupakot, mert tényleg borzasztó zavaró. Azon túl, hogy persze volt egy csomó tök jó adománygyűjtési program, amit kupakokkal lehetett teljesíteni, ugye ezeknek most nagyjából vége van. Az Európai Unióban úgy gondolták, hogy ez egy jó eszköz lesz. Annyi racionalitás van benne, hogy egy ilyen PET-palac legalább négy különböző műanyagból tevődik össze. Teljesen más a teste a palacnak, mint a címke, a kupak, és a kupakban is van egy negyedik fajta műanyag. Ezeknek a közös gyűjtés és később való jobb válogatása az, ami ezt vélhetőleg indokolhat, azon túl, amit ön is említett, hogy ne dobáljuk szét. Vannak ilyen dolgok, amik azt gondolom, hogy nem hoznak annyit, mint amennyit egyébként elvesznek.
Hát igen, csak hogyha leszedem a kupakot, és úgy dobom ki a szelektív gyűjtőbe, akkor én azt gondolom, hogy könnyebb utána azt külön választani, mint hogyha egybe rácsavargatom.
Sok technológia létezik, részletekben nem szeretnék belemenni, de ilyenkor egy ilyen fog szétzúzza az egész palackot, nyilván összepréssel kiszedi belőle. Különböző technológia kell ahhoz, hogy lehet ezeket szétválasztani. Mind a kettő megoldás létezik, tehát sokkal jobb az emberek élete, azt gondolom, hogy ettől nem lett, hogy itt marad a kupak az arcunkba lógva. Már hallottam ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket, hogy mégiscsak jó lenne bevonni,
és
visszavonni.
És változás lehet ezen a területen?
Össze kell fogni ezeket a hangokat, ugye mindenkinek rossz tapasztalata van, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Azt gondolom, hogy ez lehet egy olyan, az ön kérdéséből kiindulva egy olyan kezdeményezés, amit megpróbálunk mi is jobban megérteni és megértetni azokkal, akik ezt kitalálták, hogy nem feltétlenül jó az irány.
Nem, mint hogyha a döntéshozók nem ugyanilyen palacból innának. Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!